Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ebben a templomban. Nem tudom, hallható-e így hátul is. Köszönöm. Áldás, békesség, erős várami Istenünk, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy örömmel jöttem a Rákosfalvi Református gyülekezet templomába, hiszen már 2012-ben és 2016-ban is szólhattam a református hívek és a többi felekezet híveihez a Róna utcában. Akkor is, és most is vesszőparipám, hogy fontos az ökumenizmusnak minden szeglete, minden részlete nagyon fontos. És az idei ökumenus hétről kiadott ima füzetnek is a mottója, a választott igehelye, Krisztus szeretete szorongat minket 2. korintusi levélből. Itt jegyzem meg, hogy oly jó, hogy sokfajta fordítása létezik a görög nyelvű szentírásunknak. A Károli féle fordítás talán még ennél is kicsit többet mondó szebb, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A katolikus szentírásokban hasonlót hallunk, ott így ismerős a szöveg, Krisztus szeretete ugyanis sürget minket. Mire sürget? Hát arra, hogy végre az egység fele lépjünk és tegyünk. Sürget is és szorongat is, hiszen a világ a megosztottságot látja pusztán, felaprózódnak egyházaink, egymás ellen hatnak, és így nem eléggé hitelesek. Urunk Jézus Krisztus tanítása és szándéka az egy akkor és egy pásztor. Az ő szavait kell, hogy próbáljuk meg, ahogy és amilyen módon csak lehetséges. Mind a két alkalommal is ma is azzal szeretném kezdeni, hogy elnézést kérek, és előre bocsánatot kérek, ha bárkinek a hitével nem egyező vagy ellentétes tanítás hangzik itt most el, nem azért, hogy bárkit bántjak, csak hogy sértsek. Éppen azért, hogy megismerjük egymás hitét, hiszen anélkül képtelenség közelebb lépni egymáshoz, hogy ismernénk valójában egymást. Azt a mondatot meg kifejezetten nem szeretem, hogy csak arról beszéljünk, ami összeköt. Az, ami összeköt, annak örülni kell, örvendezni kell, de szerintem ezek a hetek, évtizedek óta arról kellene, hogy szóljanak, ami elválaszt. És nem azért, még egyszer, hogy bántsuk egymást, hanem azért, hogy értsük jobban egymás hitrendszerét, és így közelebb tudjunk egymáshoz lépni. A szentírási szakaszt majd egy kicsit később olvasnám fel a szakaszt, mert egy kis bevezetés, amit csak azért írtam össze, hogy lássuk, hogy szerencsére történnek pozitív, és itt volt negatív lépések is egyházak között, egymás szemben, vagy egymás irányában. Címszavakban igyekszem tömöríteni, rengeteg dolgot szeretnék elmondani, elnézést, hogyha így esetleg kevéssé összefüggő. Bizonyára emlékszünk Szent II. János Pál pápánkra, aki annyi helyen és annyi módon kifejezte a katolikus egyház részéről a bocsánatát a elkövetett bűnökért, a más felekezett tagjaiért, a más hitűekért, nem vallásos emberekért, amit a római katolikus egyház bűnként követett el bárki ellen. Emlékszünk, 1991. augusztus 18-a az Debrecen, ott egy gyönyörű bocsánatkérést sem túlmenően saját imájának és a szentlélek vezetésének megfelelően a protokolláris szabályokat félretéve, a gályarabok emlékét megkövetve hosszasan imádkozott a bűnök engesztelésekében. 1999. október 31-én az Evangélikus Egyházad egy közös nyilatkozatot fogalmaztak meg Augsburgban, ahol a katolikus lutheránus közös nyilatkozatot adtak ki a megigazulás tanúáról, amely ugye a reformált egyházaknak fontos hittétele. Aztán ott van a 2000-es év, amely rengeteg szép közös alkalmat adott, például az ortodox testvérekkel, hiszen hazánkban ortodox hívek is laknak, élnek a Tiszántúlótól egészen a Dél-Dunántúlig, és ezt majd a későbbi gondolatkörhöz illeszkedően hoztam ide. Egy nagyon érdekes és jelentős esemény történt 2000. április 11-én, a millennium, ugye magyar millennium és a kereszténység 2000. esztendejére alkalmából első Bartalomaiosz Bertalan, ökumenikus pátriárka, a konstantinápolyi tiszteletbeli püspök. Itt hazánkban 1054-es ugye keleti egyház szakadás után, tehát 1000 évvel később, az ő szentek névsorába beemelték a Szent István királyunkat, és egy bizonyos Szent Hieroteosz, egykori görög hittérítő beemeltek a keleti szentek lajstromába. Azért nagy dolog ez, mert a keleti egyház szakadás után a szenti avatás, szentek tisztelete két úton jár, és így a keleti és nyugati szentek itt ott át hagyományozottak a hívek által, de a felső szinteken sajnos nem. Ezért ez egy jelentős esemény volt a katolikus és ortodox világ számára. 999-ben II. János pápa a nagy jubileumra készülődve az igazság szolgálatában, idézőjelben elkövetett bűnökért az inkvizíció, a keresztes hadjárat, a katolikus egyház zsidó ellenes cselekedeteiért kér bocsánatot. Ugyanezt megismételi a 2000-es évben, nem részletezném. 2014, ugye Ferenc pápa időszaka ez már, Rómában fogadta Anthony Palmert, ha jól olvasom a nevét, az anglikán episzkopális közösség püspökét. Aztán videóüzenetben köszöntött egy szabad keresztény gyülekezetnek egy konferenciáját, ami szintén rendhagyó a katolikus oldalról, hogy szabad keresztény egyházzal ilyen fokú szintű kapcsolatot létesít a pápa. 2015. július 24-e a torinói Valdens templomban ezt mondja Ferenc pápa, ugye ő egy előreformátus Valdens seggének az alapítója. A katolikus egyház nevében bocsánatot kérek tőletek azért a keresztényetlen, mondhatnám embertelen magatartásért, amelyet veletek szemben tanúsítottunk a múltban. Krisztus nevében kérlek, bocsássatok meg nekünk. Az akkori egyházi koncepciós per sem tudta azonban feltartóztatni a hitújítás Istentől indított folyamatát, mert a reformáció Istentől és nem emberektől lett. 2016. szeptember 20. vallások béke imája Assisiben Ferenc pápa mondott beszédet, amelyben azt kérte mindenkitől, hogy a megbocsátás, a befogadás, együttműködés és a nevelés békéjét építsük. A heidelbergi kártéről a múlt alkalmakkor hosszasan beszéltem, úgyhogy itt csak utalásszerűen kérdeztem a lelkész urat, de nem tudta a pontos választ, hogy a heidelbergi kárté 500. évére a új mai magyar nyelvre akarták és fordították le a reformált egyházak egyik alapvető hit tanát, és hát ugye ebben vannak olyan kitételek, amelyek katolikus oldalról kérdéseket támasztanak. Én azt gondolom, hogy a vallási sokszínűség bizonyos dolgoknak megenged. Itt például az, hogy ragaszkodjon a református egyház az 500 éves hagyományához.
csak csöndesen jegyzem meg, hogy az 1500 éves egyházi hagyományt viszont akkor nem kellene kérdélekkel ellátni. Csak egyetlen egy református reakció, egy bizonyos Fekete Ágnes 6 jó szándékú kérdés című írását fogalmazza meg ezen bizonyos nyilati ülésről. Tényleg ma a 20. században a református keresztény egyház fontos gondja az, hogy magát a katolikusokkal szemben identifikálja. A mai urvacsorai gyakorlatban valóban a szentségimádás jelentős helytelen gyakorlat. Krisztus arra nem tanít, ma nem tanít, hogy egyre erősebb jeleit tegyük a szeretetbe. Egy érdekes szempont. És akkor most hallgatnánk meg Isten igéjét, mert most kapcsolódnánk át a mai témánkhoz. Talán kelljünk rá. Kigépeltem a károli fordításnak, talán ismerősebb. Isten igéje a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből 18-tól 24. versig. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz és sötétséghez, és szélvészhez, és trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet, akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó, mert nem bírták ki, ami parancsolva volt. Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megkövesztessék, vagy nyilla lövettessék le. És oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes így mondá, megijedtem és remegett. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintésnek féréhez, mely jobban beszél, mint az Ábel vére. Ez az Isten igéje. Foglaljunk helyet. Az idei egyház, vagy a kiadott kis füzetet a német egyházak állították össze, és egy nagyon-nagyon szemléletes és szerintem szimbolikus cselekményt ajánlgatnak ezekre a hetekre világszerte. Azt javasolta az ottani, főleg ugye evangélikus és református és katolikus egyház képviselői, hogy készítsenek cipős dobozból egy ilyen falat. Szépen fedjék be csomagolópapírra, és tegyék ki a gyülekezeti térbe, templomba egy falat, amelyre ráírjuk, hogy mi minden választ el bennünk. Különböző vacsoravétel, gőg, meg nem bocsájtás és hasonló szavak, és egy szép bűnbánati liturgia keretében az egyes jelenlevő testvérek ezeket a dobozokat ünnepélyesen emeljék le, és tegyék le a templom közepére, és ahogy ezt elhelyezik a földön, kialakul egy szép kereszt, hiszen Úrunk Jézus Krisztusban van a megbékélésünk, kiengesztelődésünk Istennel és egymással is. Hát ma egy ilyen téglát szeretnék lebontani, legalábbis segíteni, ha próbálok, hogy jobban megértsük, hogy miféle elválasztó jeleket kell lebontani. A reformált egyházat és a katolikus ortodox világot szerint nem fontos helyen, de mégiscsak elválasztó módon jellemzi a szentek tisztelete, vagy nem tisztelete. Erről nem szoktunk túl sokat beszélni, mert itt szögezem le, hogy a római katolikus egyházban sem központi teológiai kérdés. Még a szűzanya, Szűz Mária tisztelete sem. Lehet valaki római katolikus hívő ember úgy, hogy életében egy üdvözlégy Mária imádse fogalmaz meg. Hiszen Urunk Jézus Krisztus az Isten ember, ehhez képest minden szemét, ahogy hallottuk Pál apostol szavait. De amint az apostoli hitvallást is gyönyörűen elmondottuk, ott ugye arról hallunk, hogy a Szentlélektől fogantatott, született Szűz Máriától, valamint, hogy hiszem az egyetemes katolikus. Nagyon érdekes, hogy idén először megjelent a katolikus szó is a lehetséges verziók között. Köszönet a szerzőknek. Anyaszent egyházad és a szentek közösségé. Olyan nagy örömmel hallgatnánk egy katolikus templomban, hogy vajon a reformált egyházak a szentek közössége alatt mit tanítanak. Nem találtam a teológiai szótárjaiban ezt a fogalmat. Nem tudom. Na most itt ehhez kapcsolódóan, igyekszem temposan, hogy ne fussak nagyon ki az időből, egy-két pozitív és sajnos negatív hozzáállást fölemlíteni. Leszögezve az, hogy a szentek tiszteletével hittem szerint a Timóteus levél 2. fejezetének 5. verse, amit már annyiszor kaptam meg kedves testvérektől, nem sírni. Mert egy az Isten, egy a közben járó, és Isten és emberek között az ember Jézus Krisztus. A Vulgáta így fordítja ugyanezt, hiszen egy az Isten és egy a közvetítő is, Isten és az emberek között az ember Jézus Krisztus. Ez a zsidókhoz írt levél viszont gyönyörűen kifejezi azt, amit a katolikus egyház vall, és az ortodox világ is. Amikor egy katolikus ember a szentekhez közbenjárást kér, Istenhez fordul, ugyanúgy, ahogy ebben a szép körmondatban a mennyekben, az első születtek seregéhez, a mennyei Jeruzsálemhez, az egyházhoz. És kiderül, hogy mit ez Isten jelenti, mindenek bírájához, Urunk Jézus Krisztushoz, az ő véréhez fohászkodik. A legújabb eseményt szeretném megemlíteni, hogy lássuk, hogy vannak furcsa megoldások. Nem bántásként, igazán nem. Csak nem értem a kérdést. 2016-ban megnyílt az Ész Nemzeti Múzeumban egy interaktív kiállítás, a reformáció 500. gyönyörű jubileumai esztendejére. A tárlók között található egy üveg tárló, amelyben egy Szűz Mária szobor van, 3D-s dimenziós, ilyen modern fény szobor, és fölkínálja a lehetőséget a múzeumba látogató embereknek, hitetleneknek, hívőknek egyaránt, hogy azt a tárlót egy adott ponton szépen be van jelölve, rúgják meg. Egy cipőtalpon oda rajzolva, és hogyha ezt megteszik, akkor az a Mária szobor úgy eltorlad, és kiíródik fénnyel, hogy reformáció. Hát én nekem az angol hitújítás jutott eszembe, ahol is nagyon jól emlékszünk. A Mária szobrokat lovak elé kötötték, és addig hurcolták a falvakban, amíg az lépítjára tört. Hát nem, aztán nem tudom, hogy ez megint nem értem a református szándékot se, hogy ez vagy a református egyházakat, nem értem. A képtisztelet és képrombolás témaköre nem új a világ történelemben. Rögtön a 7.-8. században, ugye politikai okoknál, mert sajnos mindig a politika nyilvánja szét az egyházainkat, ugye a kelet és nyugat politikai villongása, a keleti és nyugati császárság vetélkedésének áldozatává vált a szentek tisztelete. Legalábbis egy ideig. Ez csak nagyon röviden, hát ha nem ismert néhány testvér számára. Egy damaszkuszi János görög egyházatja 249-ben boldogult meg. A képtisztelet nagy védelmezője volt. Ám a harmadik Leó császár úgy gondolta, hogy nyugati egyházaknak ellenére tesz, és ezért elrendelte a képek eltávolítását a templomokból, és pogány képekkel való kicserélését rendelte el. Hosszas viták és fordulatok után végül is egy zsinatot kellett összehívni azt tekintetben, hogy vajon most szabad, illő, méltó, Istennek tetsző, nem tetsző, cselekedete szentek képei előtt imádkozni. És 787-ben a második nínciai hetedik egyetemes zsinaton egy határozat született, amely még jóval a reformáció előtti közös gyökerünk és múltunk, tehát innentől kezdve szerintem érdekes újraolvasnunk. Annak az egyik kijelentését olvasom. A Szent Kereszt, Krisztus, az Isten Anya, az angyalok és a szentek képei áltatós tiszteletben részesíthető, mert a tisztelet az ábrázolt személyeknek szól, az igazi imádás csak Isten illeti meg. Ez volt a határozat, amelyet kihirdettek ünnepélyesen. Tehát Istennek jár a latinul imádás, és csak neki. A szenteknek úgynevezett dúria, tisztelet jár, Urunk Jézus Krisztus édesanyjának, boldogságot szűznek, pedig különleges tisztelet, hitel, dúria. Tehát szó sincs itt imádás, a szentek imádásáról. Egyébként az üdvözlégy Mária imánk is szentírás szavai, amely azzal van kiegészítve, hogy imádkozzál érettünk. Tehát nem szűzanyához imádunk, vagy imádkozunk, hanem kérjük, hogy imádkozzon velünk, Istenhez. Tehát más egy kicsit, mint ahogy esetleg néhányan gondolják, hogy mi imádnánk, az Isten sértés lenne a szűzanyát. Akkor még egy nagyon fontos könyv akadt a kezembe, és nagyon-nagyon megörültem. A 80-as években találkoztam először vele, mert ugye évről évre ezeken az Isten tiszteleteken mindig megjelennek bizonyos templomokban, mert érdekel, hogy mit tanítanak. És a harmad kiadó Koinónia kiadó könyvét találtam, Szikszai Györgynek a Mártírok oszlopa című protestáns tondról keletkezett írás. Erre szeretnék néhány szót, ha valaki ilyet nem ismerné, említeni, mert ez szerintem gyönyörűen fejezi ki, hogy a reformált egyháznál is létezik gyakorlat a szentekkel való foglalatosság. A 18. század végén élt ez a bizonyos Szikszai György, debreceni esperes, azzal a céllal kutatta az egyház történet kezdeteit, hogy a keresztény vértanúkkal kapcsolatos történések által híveinek lelki táplálékot nyújtsak. A történetek különösen alkalmasak prédikációk illusztrálására, esetleg a napi Biblia olvasás kiegészítésére. Megtudhatjuk, hogyan végezték életüket a hagyomány szerint apostolok, hogyan tépálkozott például Szent Törinc az őt vastrostéjon sütögetőkkel, vagy hogy hogyan tért meg Szent Genezius. Mindent a katolikus egyház dokumentumai őrizték meg, mind a mai napig, ugyanezek a szerepelnek szó szerint a mai szentek élete kötetekben. Nem szeretném felolvasni az összes szentet, akikről itt írt ez a könyv. Az apostolok legalább 30 vértanú szent, meg az életrajza tulajdonképpen és búzító irata, hogy kövessük az ő nyomdokaikat, és tanuljunk Krisztusi szeretetet tőlük is. Ennek a könyvnek a zárszavából gépeltem ki egy bizonyos Győri L. János presbiternek a szavait. A protestáns egyházak szellemi energiái a reformáció követő két évszázadban a dogmatikai és az egyházpolitikai csatározások kötötték le. A reformációt megelőző másfél évezred keresztény irodalmának érdeklődésére nem igen maradt energiájuk. Ezt konklúzióként fogalmazza meg ez a presbiter. Az egyház a szentek kultuszával nem csak az első évezredek folyamán újabb és újabb nemes embereket állít a hívek elé, hogy altertisztusként, Krisztus követőként példákat ad. A középkori Európa szentjei például összekötik az egyes nemzeteket. Különösen büszkék lehetünk mi, magyarok, például az Árpádház szentjeire, akik Skóciától Lembergig megjelentek, és kolostorokat, templomokat, szeretett szolgálatokat végeztek, alapítottak, és nemzeteket térítettek meg. Tulajdonképpen nekik köszönhetik a lengyelek, szlovákok, horvátok, ukránok, és sok mindenki, hogy eltalált, hogy eljutott a hit az ő hazájukban és meggyökeredett. Ezek a szentek lehetnének Európa kapcsai, összekötő emberei, akik függetlenül attól, hogy milyen nyelvű királylányként kerül valamelyik országba, Krisztus evangéliumát élte és szeretettel tette, mondjuk egy Árpádházi Szent Erzsébet, vagy Boldog Jolán, a lengyeleket. Ha tetszik, a 13. században egy csomó féle szentet találunk, a kor diplomatái, vagy jószándékú, jószolgálati nagykövetei voltak ők. Példaértékű személyek, mint például Assisi Szent Ferenc, Árpádházi Szent Erzsébet, akik az egyházat így belülről reformálták. Most, ahogy várakoztam a templom ajtó nyitására, láttam nagy örömmel, hogy egy hasonló könyvet adott ki a protestáns egyház, ha jól olvastam, a református hősök. Tessenek kiavítani, ha jól rosszul olvastam itt a kapuajban. Most nyilván az ünnep alkalmából a templomi hirdetőn olvastam, hogy a református hősöktől is egy szép ünnepi, gondolom, kiadás született. Nyilvánvaló, hogy egy hasonló tiszteletet jelent, mint akár a katolikus egyházban a szentek tisztelete, azok az előttük járó keresztények, akik a hitükért kiálltak, vagy tettek, vagy a társadalmon javítottak, hasonló gondolatról van szó szerint. Aztán már csak egy szerzőnek a dolgait szeretném ismertetni, nem tudom, ismert-e ő, Bai Lázár Imre, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának docensének írásaiból szemezgettem. Nézegettem, hogy mit is tanít az egyház, a református egyház a szentekről, és ott ez a szerző nagyon sok érdekes, katolikus oldalról is nagyon érdekes dolgot ír le. Egyébként ez a professzor úr hanem 15 fajta tantárgyat tanít, aki szeretnék, vagy felolvashatja, hogy még minden fajta humán és teológiai jellegű tantárgyat is tanít. Az első számomra meglepő és örvendezésre okot adó gondolata így hangzik. Ha a boldog asszony ikonjait, a tulipános, kalotaszegi írásos úrasztali szószéki varrottasokon mindenütt ott találjuk, miért a gátlás a Mária kultusz iránt protestáns vallási gyakorlatunkban? Egy olyan vallásban, mely helyet teremt a papi szolgálatban a női nem számára is. Egy ilyen kérdéssel nyit. Aztán idézi Ady Endre egyik szép versét. Sajnos én nem vagyok irodalmár, úgyhogy elnézést Aditól is, de megtaláltam olvasni. Egy idő óta megnőtt a szívem, s a szép bűnöktől keservesen tiszta. S most hirtelen csak téged keres, egy szüzetlen és bűnös kálvinista. Ma tudom, hogy csak Mária maradt, szívemet most már csak Mária lássa, s e Mária nem régi fancsali, de mindenek egyesítő nagy mása. Innen szó szerint ennek a szerzőnek a gondolataiból idéznék. Sajátos és talán jellemző is, hogy éppen egy református pap fia, Jung,
és az evangélikus lelkészi családba született Hangas Béla figyelmeztet ama veszteségre, mely a protestantizmust éri, amiért háttérbe tolja Mária szeretét. Valóban Paul Tillich, az evangélikus teológus, rendszeres teológiában egyetlen passzus utal Szűz Máriára, ami így hangzik, Apollónak nincs kijelentői jelentősége a keresztény számára, Szűz Mária sem nyilatkoztat ki a protestánsok számára. Semmit sem. Jung azonban a protestáns álláspontot, mint a nő metafizikai reprezentációjának elutasítását írja le. Mária óvó, védő, közvetítő szerepe a fatimai jelenésektől Medjugorjéig észlelhetően a protestáns figyelem körén kívül maradt. Detachment, azaz leválás, ez is kiűzetés, mint a tudattalanulból. Kérdés, sérül-e a kultuszvesztés által a Mária imádságok belső beszédének elmémulásával a bennük rejlő anima, a gondozói, női principium. A látomások Máriája egy század tragikus fordulóin tűnik fel a szegények és az elesettek felé. A fatimai jelenés a bolsevizmus fellépésére figyelmeztet, a 20. századi nagy háború tragédiáját illette. És Medjugorje is más hangsúlyt kap Vukovár, Srebrenica és Koszovó után. 1980-ban még jóval a délszláv háború előtt 18 béke királynőjeként fogta össze a muzulmánokat, bosnyákokat, szerbeket, katolikusokat. De vajon mi a jelentése a múlt századi jelenéseknek az 1830-as párizsi, 1840-as La Saletti, 1858 Lourdi látomásoknak? Franciaország is Mária országa, mint szerencsétlenebb sorsú Kárpát-medencei fellégyelt párja hazánk. De sikeres. Látszata gondtalan, elegáns felszabadult. A racionalista, ateista Franciaország legyőzte a 19. századi keresztény apologetikát, erőt vett az újra éledő tomizmuson, legyőzte az intézményes egyház politikai védekezését, de nem tudta legyőzni a Lourdi Máriát. Aztán egy külön cikke a Ökotály című folyóiratba jelent meg, amelynek kifejezetten ez a témája, ugyanennek a szerzőnek, a Mária korszak kérdései. Az önvizsgálat legérzékenyebb pontja a szerző kálvinista identitásának konfesszív világa, amelynek belső tisztázandói szembesítenek a dogmákkal, keretezett vallási önazonosságunk és a misztikus tapasztalattal táplált transzcendens élünk feszítő kettősségével. Egy nép, mely a kálvinizmus nemzeti vallásként éli meg, és a boldogasszony gyermekének tartja magát, nem tud kikerülni bizonyos vallás antropológiai és dogmatikai kérdéseket, melyről már több írásban is szóltam. Ezt így folytatja. Tarthatatlan az a tartózkodás és lelki kiüresedés Mária ügyében, mert nem lehet a fiút az anyával szembe szeretni. Az imádás elutasítása dogmatikai csúsztatás, ugyanis a Máriát megillető rajongó szeretet, a hiperdúlia, valójában kiváló tisztelet, mely Máriát a szent tisztelet síkja fölé emeli, de nem azonos az Isten személynek kiáró imádással, ugyanazt mondja, mint amit katolikus egyház. A sola scriptura elve a Máriát illető hirdelmet háttérbe helyezi, de Máriával való viszonyunkat mégis maga a Szentírás határozza meg számunkra a megváltó szavaival a keresztfát. Nekünk, reformátusoknak nagypéntek különösen fontos ünnep, és különösen fontos János evangéliuma, a jelenések szerzője, a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki ott állt Jézus színeváltozásakor a Táborhegyen, és ott a kereszt alatt is Jézus anyja mellett, hallván a szót, asszony, íme a te fiad, íme a te atyád. A Krisztushoz legközelebb állni annyit tesz, mint hallani a szót, boldog asszony, ami édesanyánk, és ő mi az ő fiai vagyunk. És itt még hosszasan a szűzanyának a református hitrendszerbe való gond élesztését hozza, de nem mutatnám benne a jelenlevőket. Még egy gondolatot. Mária jelenéseket fölhozza, sorakoztatja, hogy a 19. századtól a katolikus egyház hiteles és nem hiteles helyeit hozza összegyűjtve, és ez gondolkodtatja előtt, és ezért ragadott tollat. A Mária jelenések pragmatikus elemzése, szövegfejtése, tartalmi vizsgálata arra utal, hogy amit mi politikaként és történelemként ismerünk, az valójában eszkatológiai folyamat végigíteli. Nem múlt és jövő, jobb és bal, haladás és reakcióhatta, hanem teomachia, azaz Isten cselekvés, a fent és a lent küzdelmének foglalata. Végezetül egy személyes élményemet, tényleg utolsó, szeretném elmesélni. Mint említettem, én nagyon-nagyon nagy híve vagyok az ökumenizmusnak, és azt is állítom, hogy közel vagyunk egymáshoz a látszat ellenére, és az Úrunk Jézus Krisztus akarata diadalmaskodni fog. Ez tény. És sok évig jártam a hetednapi adventistáknak egy biblia tanulmányok ismeretek órájára, ahol nagyon gyakran református, evangélikus lelkész is prédikált. Amit lehet a Szentírásból elővettek, kihámoztak történelmi adatok, ásatások és hasonlókat figyelve, és sok kisebb egyházban szokásos módon az Isten tiszteletet követően körbeülnek a jelenlevők, és lehet kérdéseket feltenni a lelki pásztornak. Na most persze én idegen mindig hátul ültem le, és hallgattam, hogy a helyi hírek vajon miféle kérdéseket tesznek fel a reformált egyházak vezetőinek. És hanem elhozhatok győzteimet, legalább 80%-ában ezeknek az alkalmaknak a kérdések nem a saját egyházuk, a szombat megünneplése, a megigazulás tana és hasonló fontos teológiai saját kérdéseikről szól, hanem majdnem, mondom, 80%-ban vajon lehet-e szenteket tisztelni? Vajon az Eucharisztia szentségében jelen van-e testileg az Úrban se? Vajon szabad-e elhunytakért imádkozni, vagy nem szabad? És efféle kérdéseket fogalmaztak meg, és a válaszok katolikus oldalon nézve nem mindig voltak kielégítők. Ezt a sumázás annak, amit én ott 2 év alatt hallottam, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy ezek szerint vannak olyan pontok a hitükben, amely nekik is hiányzik, a gyónás szentséget. Ez is számtalan egyszer fölvelült, hogy hogyan lehetne valahogy mélyebb bűnbánatra jutni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és elnézést kérek még egyszer, és utólag is, hogyha bárkinek a hitét véletlenül megbántottam volna, igazán nem áll célomba, és soha nem fog állni. Isten szeretné az egységet, én is nagyon szeretném. És most pedig elmondjuk az Úr imádságát fennállva. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Most a hirdetések következnek. Köszönjük az ige hirdetést, a gondolatokat, és a köveket, amelyeket megmozgattunk ebben a falban, és próbáltuk a keresztre rátenni, remélem sikerül, és ott hagyjuk, és ezáltal mi is közelebb kerültünk egymáshoz. Minden esetre gondolatébresztő volt a részemben, és hát ugye, ha egymást meg akarjuk ismerni, akkor tényleg meg kell. Úgyhogy, és hogyha akik vagyunk, azt el tudjuk mondani, akkor úgy könnyebb megismerni a másikat. Mint hogyha valamit elképzelünk, hogy kicsoda a másik, és közben pedig nem az. Úgyhogy ez a kereszténységnek, hogy így nézzük, a történelmiből fakadóan is egy feladata, hogy önmagát megismerje, és hát azokat a gondolatokat, amelyeket e folyamatban ugye önmagáról kialakított, mert mindannyiunkban teológiailag is, meg egyéb kérdésekben is egyfajta identitás született, és ezek az identitások egy adott ponton nem biztos, hogy megegyeztek, de tényleg része volt ez a közös felismerésnek, és jó volt talán így látni, hogy mi volt az, amit egyszer közösen felismertünk, aztán utána meg mégsem ismertünk fel, és különbözőségképpen jelentkezett meg. Úgyhogy számomra legalábbis így jó volt ez. Remélem, hogy tényleg a testvérek számára is jó volt. Tehát akkor Isten áldását kívánom Almási Tamás életére, szolgálatára, és várjuk a testvéreket a következő napokban is. Tehát csütörtökön este 6 órakor az Zuglói Evangélikus templomban, igehirdető lesz Kerekes Ernő szabad keresztjén lelkipásztor, liturgus Tamási Tamás evangélikus lelkész. És a záró alkalmunk január 20-án pénteken este 6 órakor lesz, a Róna utcai református templomban, tehát pénteken este 6 órakor lesz a záró alkalom, Róna utcai református templomban. Igehirdető Bárány Béla, római katolikus plébános, Szőke János református lelkipásztor, Mihály János pünkösdi lelkipásztor, Tamási Nézsóka evangélikus lelkipásztor, liturgus Szőke Noémi református lelkipásztor, és imádkozó Bagi László református lelkipásztor. Szeretettel várjuk akkor a testvéreket a holnap és a holnap utáni alkalmakra is. Isten áldása legyen a gyülekezetünk és minden felekezet életén. Vegyük Istenünk áldását! Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Amen. Áldás békesség!